Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 117. Zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén együtt. Helyünket elfoglalva 294. dicséretünket keressük meg, és énekeljük mind a három verszakával. Jézus vígasságom, esdekelve várom áldó szavadat.
Thank you.
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből, a 9. verstől a 26. versig terjedő szakaszból hangzik hozzánk a következőképpen.
Mivel pedig közben sok idő eltelt, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen bőjt is elmúlt már. Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra, a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább a kormányosnak és a hajótulajdonosnak hitt, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan. Hát, ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett folyni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Erakviónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre, mikor az magával ragadja a hajót, úgy, hogy nem tudott a széllel szembe haladni. Rábíztuk a hajót, és sodrattattunk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk, amelyet Klaudiának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek, alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtűs tengeröből zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodródtak tovább. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobták a hajóterhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős viharton volt, végül elveszett megmenekülésük minden reménye. Minthogy már sokan éheztek, és Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna a helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indultak e Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ezt mondta. Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálásan köszönjük neked, hogy a mai napon is együtt lehetünk, és rád figyelve hallgathatjuk azt az igét, amit ma elénk adtál. Tisztíts meg bennünket, hogy ez a drága üzeneted valóban a szívünkig eljuthasson, és azt befogadhassuk. Kérünk, munkálkodj az életünkben, ahogyan azt Pál apostoléban is tetted. Erősítsd hitünket, hogy minket sem rettentsen meg semmi olyan külső hatás, ami megingatna, vagy távol tartana tőled. Légy közöttünk, és szent lelkedet árasz ki ránk. Áld meg az ige hirdetőt, és áld meg bennünket, hallgatókat. A te szent fiad áldozatáért kérünk, hallgass meg imádságunkat kegyelmesen. Amen.
Helyünket elfoglalva, keressük meg a 300. dicséretünket, és énekeljük a dicséret a 3. és 4. verszakait, készülve Isten üzenetének meghallgatására. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt a történet folytatására. Isten igéje tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetéből hangzik hozzánk, a 27. verstől a 37. versig terjedő szakaszból és a 44. versből. Eljött a 14. éjszaka, mióta az Adrián sodrottunk tovább, amikor éjféltában azt gyanították a hajósok, hogy valamilyen szárazföldhöz közelednek. Lebocsátották a mérőont, és 20 ölet állapítottak meg. Amikor pedig kissé tovább mentek, és ismét lebocsátották, 15 ölet állapítottak meg. De mivel féltek, hogy esetleg sziklás helyre vetődünk, a hajófarából 4 horgonyt vetettek ki, alig várva a víradatot. Ekkor azonban a hajósok meg akartak szökni a hajóról. Le akarták ereszteni a mentőcsónakot a tengerre azzal az ürüggyel, hogy a hajó órából akarnak horgonyokat kipeszíteni. Pál azonban így szólt a századoshoz és a katonákhoz. Ha ezek nem maradnak a hajón, akkor ti sem menekülhettek meg. A katonák ekkor elvágták a mentőcsónak köteleit, és hagyták, hogy elsodorja az ár. Addig pedig, amíg megvíradt, Pál mindnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt. Ma a 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelek titeket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. E szavak után vette a kenyeret, hálát adott Istennek mindnyájuk szemláttára, megtörte, és enni kezdett. Erre mindnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélekszám szerint 276-an voltunk a hajón. A 44. vers pedig így hangzik. Azután a többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. Így történt, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Hogyan lehet megelőzni, kezelni a stresszt? 3. vasárnapig foglalkozunk ezzel a témával, együtt gondolkozva Isten igéjének ezzel kapcsolatos tanításáról. Eddig láthattuk azt, mennyire meghatározó, tudom-e, hogy ki vagyok én valójában, hogy kié vagyok. Múlt vasárnap pedig azt, hogy megint csak mennyire fontos, tudom-e, és mindig a szem előtt tartom-e, hogy kinek a tetszését keresem. Mindeközben pedig, Bibliaolvasó kalauzunk alapján olvasva Isten igéjét naponta, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben eljutottunk a most hallott történethez. Pál apostol római hajóútjáról szól ez. Ez aztán mondhatjuk azt, hogy elég stresszes helyzet, hiszen csak egyetlen egy mondatára, ha gondolunk a felolvasott szakasznak, arra a mondatra, amely így hangzik, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye, vagyis itt a vég. Úgy tűnik, hogy befejeződött földi pályafutásunk. Ezen a pusztulásba rohanó hajón azonban, amint kiderül, voltak olyan emberek is, még hogyha kevesen is, akik tudták, hogy kihez tartoznak, akik szem előtt tartották azt, hogy kinek a tetszését keresik. Jézus Krisztusban bízó, őt követő emberek is voltak ezen a hajón. Mi pedig, olvasva, hallgatva és végig gondolva ezt a történetet, nyomon követhetjük azt, mit is jelent hát a mindennapokban, a valóságban az, hogy ha valaki következetesen az Isten tetszését keresi, annak az életében hogyan tud Isten munkálkodni? Nem csak, hogy erőt kap, nem csak, hogy nem kell félnie, aggodalmaskodnia folyton, hanem még alkalmassá is válik az Úr beszédének, szeretetének, békességének továbbadására. Még egy ilyen nagyon-nagyon kiélezett, keserves helyzetben is, mint amilyenben itt a hajó utasai voltak. Hogyan munkálkodik, és hogyan szeretne a mi életünkben is munkálkodni az Úr? Mit is tesz mindazokkal, akik valóban az ő tetszését keresik, akik az ő akaratát kívánják megvalósítani? Az első üzenete ennek a mostani igeszakasznak erre a kérdésre válaszolva az, hogy Isten meg tud szabadítani a félelemtől, az emberektől való félelemtől is. És most, amikor ezt a gondolatot szeretném kibontani, akkor egy kicsit olyasmiről is lesz szó, amit most nem hallottunk, mert a megelőző fejezetekben lehet olvasni. Hogyha délután esetleg kezünkbe vesszük a szentírást, akkor a 21. fejezettől kezdődően elolvashatjuk, hogy hogyan is volt pontosan és részletesen mindaz, amit én most csak összefoglalva és röviden fogok elmondani. Tulajdonképpen onnastól kezdve valami olyasmi látszik, hogy Pállal úgy bánnak, mint ahogy a labdát szokták adogatni a játékosok egymásnak, hogy úgy dobálták különböző emberek Pálapostolt ide-oda. Ott a 21. fejezetben azzal kezdődik, hogy amikor Jeruzsálemben volt az apostol, akkor először is ázsiai zsidók megragadták őt a templomban, és azzal vádolták meg, hogy ez az ember a nép, a törvény, meg a szent hely ellen szól. Ez az ember megszentségteleníti ezt a szent helyet, mármint a templomot, és meg akarták ölni az apostolt. Közben azonban erről az eseményről jelentés futott be a római helyőrséghez, azzal, hogy az egész Jeruzsálem lázunk. Ekkor az ezredes a katonáival a helyszínre rohant át a templomhoz, és elfogadta Pál apostolt. Pál még ekkor ebben a helyzetben is engedélyt kért az ezredestől arra, hogy hadd szólhasson az ott lévő emberekhez. És elmondta, hogy hogyan is találkozhatott ő az Úr Jézus Krisztussal. És azt is, hogy ő milyen megbízatást kapott Jézus Krisztustól, hogy Jézus a pogányok közé küldte el őt az evangéliummal, az Isten szeretetéről szóló örömhírrel. Ez volt az a pont, amikor is az ott lévő zsidók már nem bírták tovább hallgatni az apostolt, és halált kiáltottak rá. A római ezredes akkor a várba vitette őt, majd másnap a zsidó nagy tanács elé állították. Közben az ezredes megtudta, hogy a zsidók összeesküvést szőnek Pál apostol ellen. Ekkor Cézáreába vitette az apostolt. Ott éppen Félix volt a helytartó. Ő kihallgatta az apostolt vádlói jelenlétében. Döntést azonban nem hozott. Pál apostol ott maradt fogságban 7 esztendeig. 2 év múlva Festus lett a helytartó. Újabb kihallgatás következett. Megint csak ott voltak a vádlói is Jeruzsálemből megérkeztek. Majd néhány nap múlva Agrippa király látogatta meg Festus helytartót, és megint kihallgatás következett. Igazából még elmondani is kicsit sok, hogy mi is történt az apostollal. Hát akkor milyen lehetett mindezt végigélni? Isten igéjéből azonban az is kiderül, hogy az Úr nem hagyja magukra azokat, akik benne bíznak, akik valóban az ő tetszését keresik. Párról sem feledkezett meg. Még Jeruzsálemben kapta ezt a biztatást az Úrtól, bízzál, mert ahogyan bizonyságot tettél az én ügyem mellett Jeruzsálemben, úgy kell Rómában is bizonyságot tenned. És nyilván az sem volt véletlen, hogy a zsidók által szőtt összeesküvésnek a híre eljutott, ahogyan meg is csak a Szentírásból olvashatjuk, Pál apostol nőtestvére fiának a fülébe. És aztán ő így megkereshette a római ezredest. A felületes szemlélőnek valóban úgy tűnhet, hogy Pált szinte mint egy labdát ide-oda dobálták, de ő valójában ezt nem így élte meg. Tudhatta, és tudta is, hogy ez nem így van. Tudta, hogy ő számíthat az Úr Jézus Krisztusra, hiszen az ő küldetésében jár. Nem kell félnie, és nem kell nyugtalankodnia, bármi is történik. Sőt, azt is tudta, hogy semmi sem történik véletlenül. Ezért hát nem volt rest újra és újra elmondani az evangéliumot. Mert tudta, hogy ha az Isten megengedi mindezt, hogy így ide-oda passzolják őt, és most ezt hallgatja ki, most azt hallgatja ki, most a harmadik hallgatja ki, akkor ez mindegyik lehetőség arra, hogy ő elmondhassa, Isten hogyan szeret bennünket, embereket, és mit tett értünk az Úr Jézus Krisztus által. És így tekintett ezekre az eseményekre, hogy ezek mind Istentől kapott alkalmak a bizonyságtételre. A vasárnapi iskolai szövetség, amely egy gyermek evangelizációs szövetség, egyik munkatársa írta éppen mostanában a beszámolójában, hogy be kellett feküdnie a kórházba, rövid ideig volt bent, kivizsgálták, és a vizsgálatok után az orvos hazaküldte azzal, hogy hála Istennek nincs szükség műtétre. És így folytatja a beszámolóját, talán csak azért kellett bemennem, hogy az ott lévőknek tudjak adni Jézus Krisztusról szóló, kis evangelizáló, illetve áhítatos füzeteket. Így is lehet tekinteni mindarra, ami velünk történik. Így is meg lehet élni mindezeket az eseményeket. Isten tehát ezt is munkája azokban, akik tényleg az ő akaratának szeretnének engedelmeskedni. Másodszor azt is megláthatjuk a felolvasott ige szakaszokból, hogy Isten azokban, akik tényleg ráfigyelnek, azokban kimunkálja a felelősséget mások iránt, a környezetükben élő emberek iránt. Az ige szakaszunkból hallottuk azt, hogy ezek után hogy ennyi helyen kihallgatták, meg 2 esztendeig fogságban volt Pál apostol, végre elindultak Rómába hajóval. Egy idő után azonban a hajózás már egyre veszélyesebbé vált, és azt olvastuk, hogy Pál apostol figyelmeztette őket erre. De hát, hogy jön ehhez az apostol, aki fogolyként került a hajóra? Hogy ő mondja ezt, hogy férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. Hát ott van a kormányos, ott vannak a tengerészek, ők a hajózás szakértői, nyilván tudják, mit csinálnak. Hát akkor miért mondja ezt Pál apostol egyáltalán, hogy jön ő valóban ehhez, hogy merje ezt tenni, hogy odaáll eléjük, és ő akar tanácsot adni. Miért teszi ezt Pál? Azt már láttuk, hogy nem félt, és nem féltette saját magát. Akkor miért mondja ezt? Arról van itt szó, hogy aki Isten akaratát szeretné cselekedni, aki valóban az ő kedvében szeretne járni, az egyre jobban elkezd túllátni a saját kicsi világán. Annak egyre inkább fontos lesz a mellette élő másik ember. A körülötte lévőknek a java élete az, hogy az Úr Jézus Krisztust megismerve üdvösségük legyen. Ezért, amikor úgy látja, hogy veszélyben vannak, akkor igenis szól. Mondhatnám azt is, hogy közbeszól, közbelép. Ez nem azonos azzal, mint amikor valaki beleüti az órát abba is, amibe nem kellene. Nyilván vannak az életünknek olyan részei, területei, amelyeket tiszteletben kell tartani a mellettünk lévőknek is. És nincs igazából alapjuk ahhoz, hogy beleszóljanak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy akkor közönösen mehetek el a másik ember mellett akkor is, hogyha az bajban van. Nem mindig egyszerű eldönteni, hogy most közbe kell lépnem, vagy éppen hátra kell húzódnom. Azoknak azonban, akik Istenre figyelnek, és akik Isten tetszését keresik, azoknak ő megadja a szükséges bölcsességet, és megadja a bátorságot is a szóláshoz. Most ezekben a napokban azt gondolom, hogy sokunk lelkére kicsit ráült, rátelepedett a Japánban végbe ment természeti katasztrófának a döbbenete. Szerdai nyugdíjas alkalmunkon az egyik testvérünk megosztotta velünk az őt szorongató ezzel kapcsolatos kérdést, méghozzá azt a kérdést, hogy vajon az emberek rájönnek-e arra, felismerik-e azt, hogy igazából Isten ezeket is fel akarja használni a mi figyelmeztetésünkre, intésünkre. És valóban, hogyha ő megengedi ezeket, akkor nem véletlenül engedi meg. Hála az Úrnak, hogy vannak, akik eljutnak erre a felismerésre. De vajon vállaljuk-e az eszméltető beszélgetéseket a környezetünkben lévőkkel? Hogy ébredj fel, ember, halálos álmodból, addig, amíg nem késő, Most még van lehetőség az Istenhez, az Úr Jézus Krisztushoz való odafordulásra, de nem tudod, hogy meddig van lehetőség. Ne halogasd hát ezt. Elmondtam én ezt már, legalábbis biztos, hogy vannak a testvérek közül, akik hallották tőlem. De most újra el kell mondanom, hogy egyre jobban rám nehezedik ennek a kérdésnek a súlya, hogy ki mondja el az evangéliumot a még, az Úr Jézus Krisztus nélkül élőknek, hogyha mi keresztjének. Minden mással inkább foglalkozunk, csak éppen Istenre, a vele való kapcsolat erősítésére, a tőle kapott szolgálat küldetés végzésére. Alig fordítunk időt és energiát. Vagy éppen azért hallgatunk, mert az úgy kényelmesebb. Mert akkor elkerülhetjük azt, hogy kimosolyogjanak esetleg, hogy nevessenek, hogy összenézzenek a hátunk mögött. Isten azt is meg tudja tenni, hogy akár a kövek szólaljanak meg. De bárcsak ne kellene ehhez folyamodnia, bárcsak bennünket, akiknek adott száját, akiket így teremtett meg, hogy vele is kapcsolatba kerülhetünk, és egymással is kapcsolatban vagyunk, tudna indítani, és így tudna nekünk üzenetet adni, hogy mondjuk a mellettünk lévőnek. És hogyha még közönös szívvel tudjuk nézni azt, hogy mellettünk, körülöttünk emberek a kárhozatba rohannak, akkor vajon nem kell feltenni a kérdést magunknak, hogy szeretem én igazán az Urat? És szeretem én igazán embertársaimat? Valóban az Isten tetszését keresem én? És az ő akaratát követem. Hiszen látjuk azt, hogy akikben ez komoly vágyként él ott, azokban Isten így is munkálkodik, hogy felébreszti tehát a felelősséget a másik iránt, és ad erőt is, és bátorságot is a szóláshoz, a cselekvéshez. Mint ahogy itt Pál apostolnak is. Végül azt is láthatjuk itt a történetben, hogy aki Isten tetszését keresi, annak az élete, az ő szent lelke által Krisztus hordozó, bizonságtévő életté válik valóban. A viharokban is másokat biztató, erősítő életté. Láttuk azt, hogy Pál figyelmeztető szavait, hogy ne folytassák az útjukat, mert az már veszélyes, nem vették komolyan a hajón. A százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak. Így olvastuk a történetből. Mit teszünk mi hasonló helyzetben, mint amilyen vét Pál került, hogy szólt, de nem vették komolyan, amit mondott? Vajon nem úgy van, hogy sértődöttem, visszavonulunk? Nem kell a tanácsom? Nem kell a segítségem? Azt gondoljátok, hogy ti tudjátok jól? Hát akkor csináljatok csak, amit tudtok. Engem most már nem érdekel tovább ez az egész helyzet. És akkor keresünk valahol a hajón, a magunk kicsi hajóján egy biztonságos zugot, ahová visszahúzódunk, és bár talán azt hangoztatjuk, hogy igen, bennünket nem érdekel most már, hogy hogy lesz és mi lesz, de közben árgus szemekkel úgy titokban figyeljük, hogy mi is történik akkor. Pál apostol nem embereknek akar tetszeni. az elfogadást, az elismerést elsősorban nem tőlük várja, hiszen az ő szívét már átmelegítette. Isten Jézus Krisztusban megtapasztalt szeretete. És ezért tudja úgy fogadni akár a visszautasítást is, ahogyan itt láthatjuk. Nem kezd el duzzogni. Visszavonul ugyan egyelőre, de nem sértődötten, nem daccal a szívében. A folytatásból látjuk azt, hogy úgy vonul vissza, hogy készen a szólásra, készen a cselekvésre. Csendben van, csendben figyel, elsősorban az ő urára. És nem hiába teszi ezt, hiszen az Úr egy éjszaka megszólítja őt. És ezután, amikor az Úrtól kap eligazítást, kap biztatást, akkor újra odaáll az emberek elé. És elmondja azt, amit így hallottunk, hogy én is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kibetődnünk. Láthatjuk azt, hogy az előbbi visszautasítás ellenére teljes meggyőződéssel mondja el az Úrtól kapott üzenetet. Testvérek, ahogyan Pál apostol egy-egy elutasítás, kudarc, sikertelenség, sőt, még megkövezés után is talpra állt, lelkileg, vagy adott esetben fizikailag is. Az az Isten hatalmának a nagyságát jelzi. Nehogy azt gondoljuk, hogy Pál apostol magától volt ennyire erős, hogy csak úgy megrázta magát, aztán újra mondta, és tovább indult, bármit is tettek vele, és bármi is történt is, ha megverték, és ha megkövezték. Minden csak így, egy várándítással lerázott magáról, nem. Az az Úr erős, kimondhatatlanul erős, akinek ő szolgált, és akinek a tetszését kereste. És ezért tudott újra meg újra talpra állni. Ezért tudta az evangéliumot is újra és újra teljes meggyőződéssel mondani. Az is kiderül ebből az ige szakaszból, mennyire fontos, hogy megszabaduljunk a haragos indulatainktól, a neheztelő, a másikra neheztelő gondolatainktól, az önsajnálattól, vagy a hajlamtól, hogy a másiktól várjuk el, hogy sajnáljon bennünket. Hogy mennyire fontos, hogy kigyógyuljunk a sértődékenységünkből, az ilyen jellegű érzékenységünkből. Hogyha Pál apostol ilyen sértődékeny lett volna, akkor Isten nem tudta volna így odaállítani ott a hajón a többi ember mellé, hogy biztassa és bátorítsa őket. De mivel Pál apostol mindezeket is nyilván odavitte imádságban Isten elé, és megtapasztalta, hogy az Úr Jézus Krisztus meg tud mindentől szabadítani. Ezáltal szabaddá vált arra is, hogy Isten így megállhassa az életét, hogy másokat is bátorítani tudjon. Bárcsak mi is a haragos indulatainkat, a sértődésre való hajlamunkat, és minden ilyen jellegű gondolatot imádságban odavinnénk, és kérnénk az Úr Jézus Krisztustól, hogy szabadítson meg bennünket, mert ő szabadító Úr. Ezektől is meg tud szabadítani. És akkor láthatjuk azt, amit itt Pál apostol életében is, hogy bár úgy kezdődött a történet, hogy nem vették komolyan, amit mondott. A vége felé pedig igazából már, mint hogyha ő irányított volna. Amikor azt mondta a katonáknak, hogy ha a hajósok megszöknek, akkor ti sem menekültök meg, akkor már ráhallgattak. Amikor biztatta a hajón lévőket, hogy egyenek, akkor elkezdtek enni. Isten hogy meg tudja fordítani a helyzetet, hogyha ráfigyelő és neki engedelmeskedő ember állott? Ó, bárcsak, mi is ilyen emberei és gyermekei lennénk neki, és így válna az életünk az ő munkája és hatalma által igazán bizonyságtevő életté. Így tudnánk a mindenféle viharokban odaállni a mellettünk lévő emberek mellé. Füle Lajos négysoros verse is biztasson bennünket erre. Jézus Krisztusnak e szavai ihlették minden bizonnyal, e kis vers megírására, mely Jézusi szavakat Máté evangéliuma 5. fejezetében olvashatjuk, ti vagytok a föld sója. Füle Lajos kis versének a címe pedig sóhivatás. Urunk, akik téged imádnak, adjanak jó ízt a világnak, legyen tetszésed keresvén a föld sója minden keresztjén. Így legyen. Ámen. Kérjük ezt most a 371. dicséret verseivel is, 371. énekünknek az első, második és 7. verseit énekeljük el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által hálás szívvel köszönjük neked, hogy ilyen csodálatos hivatást gondoltál el számunkra, hogy legyünk olyanok, mint a só, adjunk ízt ennek a világnak. És gondolatunk itt közben még más képekre is, és más Jézusi szavakra is, melyek arról beszélnek, hogy kik lehetünk mi, hogyha elindulunk a te utadon. Köszönjük ezt neked, Urunk. Ugyanakkor, amikor hálás szívvel magasztalunk téged ezért, meg kell vallanunk azt, hogy sokszor bizony, bár keresztjének vagyunk, mégis mi vagyunk azok, akik bátorításra, biztatásra szorulunk, akik az életünk viharai között ott egyedül talán reszketünk, összeomlunk, akik úgy érezzük, hogy olyan sok teher szakad ránk, hogy nem bírjuk ezeket a terheket hurcolni, hogy túl sok ez már nekünk, s ott kínlódunk egyedül. Bocsásd meg ezt nekünk, Urunk. És köszönjük, hogy még ekkor is eszünkbe juthatnak az ige szavai, hogy te olyan Úr vagy, aki a pislogó gyertya belet nem oltott ki. Köszönjük, hogy te éppen a bajban lévőkért, a zsákutcába kerültekért, az egyedül lévőkért, a kicsikért, a gyengékért jöttél. Köszönjük, hogy ha az evangéliumokat olvassuk, akkor újra és újra ezt fedezhetjük föl. Mindig megláttad azokat, akiknek a szíve nagyon-nagyon reszketett. Mindig megláttad azokat, akik vagy betegséggel küszködtek, vagy valami más miatt voltak bánatosak, szomorúak, akiknek talán éppen a családi élete volt zűrzavaros, akinek a kapcsolatai voltak kuszák, s te megálltál mellettük, megszólítottad őket, s szabadításoddal, gyógyításoddal helyre tetted az életüket. Köszönjük, hogy ilyen Úr vagy, és köszönjük, hogy bennünket is megszólítasz, és nekünk is ezt kínálod, szabadításodat, gyógyításodat. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy olyan Úr vagy, aki a kereszten megtörted a halál hatalmát, aki legyőzted ott a kereszten a gonoszt, a bűnt. Nincs annak hatalma már azok fölött, akik hittel tekintenek reád. Segíts ebben nekünk, Urunk, hogy valóban bizalommal tudjunk odafordulni hozzád, hogy a hitünk lehessen olyan csatorna, amelyen keresztül a te erőd, hatalmad, világosságot, szereteted akadálytalanul áradhat a szívünkbe, az életünkbe, sőt, aztán tovább a körülöttünk és mellettünk lévők felé. Könyörgünk hozzád, Urunk, azért, hogy hadd lehessünk igazán bizonyságtevői, tanúid, és köszönjük, hogy most is láthattuk itt a történetből, hogy te magad, szent lelked által mi csodálatosan tudsz munkálkodni azokban, akik komolyan elhatározták, hogy neked akarnak engedelmeskedni, hogy a te tetszésedet keresik. Segíts nekünk, hogy mindenek előtt ezt a döntést meg tudjuk hozni, hogyha még nem tettük meg. És köszönjük, hogy aztán te hordozol bennünket. Köszönjük, hogy védelmező, oltalmazó szereteteddel körülveszel, és munkálkodsz bennünk hatalmasan. Így gondolunk most szeretteinkre is, és így gondolunk egész gyülekezetünkre, mindazokra, akik most nincsenek itt közöttünk, és imádkozunk egyházunkért, egyházunk vezetőiért is. Könyörgünk azért, hogy mint közösség, egyház együtt is valóban só lehessünk ebben a világban. Kérünk téged, hogy hallgasd meg imádságunkat, könyörgésünket, melyet most azokért intézünk hozzád, akik átélték ezt a szörnyű katasztrófát, tőlünk messze ugyan. De ők is a te teremtményeid, Urunk, és tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus értük és adta az életét. Könyörgünk hozzád, hogy hadd ismerhessenek fel és meg ők is téged. És légy ott velük és közöttük is, és áld meg azokat is, akik segítő szándékkal érkeznek oda. Légy az ő oltalmazó pásztoruk is, és erőforrásuk is. Kérünk, hogy maradj velünk a hétköznapjainkban is. Az Úr Jézus Krisztus értelméért kérünk. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát.
Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőket. És ne légy minket kísértésre, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Sok szeretettel hívom a testvéreket a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Hétfő este a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz, 7 órai kezdettel. És kérem a testvéreket, hogy gondoljunk úgy is mindazokra, akik a mostani kurzusra járnak, hogy ennek a hétnek a végén, tehát szombaton lesz az a bizonyos hétvége, amely hozzátartozik minden ilyen egyes kurzushoz. Szombaton egész nap együtt leszünk, kérem a testvéreket, hogy imádságaikban gondoljanak erre a napra, és a kurzuson résztvevő testvérekre. Szerdán 9 órai kezdettel a nyugdíjas délelőtt lesz, este 6 órától énekkari próba, 7 órától pedig a keresztkérdések kurzuson résztvevőknek folytatás. Csütörtökön este 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóra lesz, pénteken este 6 órai kezdettel konfirmáció előkészítő, 7:30-tól pedig bibliakör lesz. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségekben gyermekalkalmakat tartunk, illetve pici babákkal itt a földszinten, a babaszobában televízión keresztül lehet követni az istentiszteletet. Egy hét múlva vasárnap, istentisztelet után lehetőség lesz arra, hogy egy picit egy csésze teja mellett együtt legyünk még, egy kicsit beszélgessünk lent a gyülekezeti teremben, tehát készüljünk így a jövő vasárnapi istentiszteletre, hogy lehet egy picit több időt ide szállni arra, hogy egymást is jobban megismerhessük, azokat is, akiket talán még eddig nem sikerült, hogy valóban közelebb kerülhessünk egymáshoz, és így a küldetésünket is jobban be tudjuk tölteni. Örömmel hirdetem azt is, hogy újra lesz evangelizációs sorozat itt a gyülekezetünkben. Ennek az időpontja április 5, 6 és 7-e. Minden este 6:30 órai kezdettel lesznek az alkalmak, és ifjú Somogyi László, székesfehérvári lelkipásztor hirdeti közöttünk Isten igéjét. Hívogassunk másokat is, szólítsuk meg őket, fogjuk meg a kezüket, hozzuk el. Tudjuk, hogy ezek az alkalmak különösképpen is jók olyanoknak a megszólítására is, akik még távol vannak, akik még nem ismerik az Urat. Presbiter testvéreknek hirdetem elsősorban, hogy Kedden este 7 órától gyűlést tartunk, de Isten tisztelet után meg fogják kapni a meghívót is a presbiter testvérek. Végül az adakozás lehetőségét hirdettem, gondoljunk az Úr Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény életére tűnt, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 396. dicséretünket keressük meg, és énekeljük mind a 3 verszakával, a 3. majd fennállva. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!